Fönnállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szólt hozzánk. A Lukács evangélium a 7. részéből, a 18. verstől kezdve, itt szól hozzánk Isten igéje. Lukács evangélium a 7. részéből, a 18. verstől a 30. versig. Mindezt hírül vitték Jánosnak, keresztelő Jánosnak, a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy más várjuk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy más várjuk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból. Megszabadított gonosz lelkekről, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt neki. Menjetek el, és vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdetetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadtan átszállott látni. Ugyan miért mentetek ki puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Profétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól szülöttek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkben fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk Istenünk, hogy mi is sokszor olyanok vagyunk, mint az a tömeg, amelyik Jézus körülvette, és csak érdekességként nézte meg keresztelő Jánost. Csak az mozgatta őket, hogy milyen a beszéde, milyen érdekeseket mond, ahelyett, hogy szívük szerint igazat adtak volna a tanításának. Bűnbánattal valljuk meg, hogy bennünk is ott van a bűnnek ez a rontása. Ezért könyörögve kérjük, hogy tisztíts meg bennünket a mi bűneinkből. Kérjük szépen, hogy teremts bennünk megújult lelket, megújult gondolkozásmódot, hogy szív szerint tudjunk engedelmeskedni neked, és mindenben a te akaratodat tudjunk cselekedni. Ezért kérjük és könyörgünk, Szentlélek Úristen, hogy te szólj hozzánk, most itt az Isten tiszteleten. Szentlélek által teremts bennünk tiszta szívet, és add, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Nincs érdemünk úgy, amire hivatkozhatnánk. Egyedül Jézus Krisztus érdeméjén kérünk. Szólj hozzánk, ahogy az Atya tanítja a gyermekét. Megvallottuk a mi bűneinket, ő és igaz az Isten, aki megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden bűnösségtől. a gyülekezet foglalja el a helyét. Igen, hirdetésre készülve a 834. dicséretünket énekeljük el. 834. dicséretünk első verset, és ez alatt menjen ki majd a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Két csoportban lesz a gyerekisten tisztelet, az egyik az emeleten a kínfóteremben, a másik pedig a lelkészi hivatalban. Kedves testvérek, fennállva hallgattuk meg Isten igényét, ahogyan szólt hozzánk, a Lukács-evan, a Márk-evangéliumban, 8. részéből, az első 8 versből, Márk-evangéliumban, 8. részéből, az első 8 versből itt szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amit megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizébe. Ruhája teveszőből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. És ezt kérdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldja. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Amen. Fogadjuk el a helyet. Kedves testvérek, a advent szavunk, az Adventus Domini szóból ered, szókapcsolatból ered, és a jelentés az, hogy az Úr eljövetele. Tehát Adventból az Úr eljövetele a hangsúlyos a számunkra, hogy Jézus Krisztus hozzánk jön. És mi azért várjuk őt, mert megígérte, hogy el fog jönni. A négy gyertya Jézus négyféle eljövetelét jelképezi. Most arról beszélek, hogy egyszer visszajön ítélni élőket és holtakat. Ez lesz az utolsó ítélet. Amikor mindenkinek meg kell állni a színe előtt, a halottak is feltámadnak, és mennyei testtel jelennek meg Jézus előtt, és mindenkiről Jézus fogja eldönteni, hogy az örök életre és az üdvösségre, vagy a kárhozatra jut. Jézusra várunk. Úgy szokták megcsinálni az adventi gyertyát, hogy három egyszínűt tesznek, és a negyedik pedig egy rózsaszín. A három a bűnbánat színe, a negyedik pedig a reménységnek a színe. Reménységgel várjuk vissza Jézus Krisztust. Az a reménységünk, hogy ő jön el értünk a halálunk percében. Ő jön el értünk az utolsó ítéletben, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten, aki, amikor itt járt a földön, akkor megbocsátotta a bűnöket. A vakoknak visszaadta a látását, a sártáknak a járását, a betegeket meggyógyította. Kegyelmes volt az emberekhez, és egészen bizonyosak vagyunk, hogy aki ilyen kegyelmes volt, az ugyanilyen kegyelmes lesz hozzánk, ha hiszünk benne, akkor örök életet és üdvösséget ad nekünk. Nagyon kiváló, hogy éppen a mai alkalommal keresztelést is tartunk. Nagyon fontos hangsúlyozni most, amikor Keresztelő Jánosról prédikálok, hogy egyetlen egy keresztény egyház sem Keresztelő János nevében keresztel, hanem minden egyház kivétel nélkül Jézus Krisztus nevében keresztel. Lehet, hogy vannak itt közöttük például baptista testvérek, akik nagyon hangsúlyosan hirdetik, hogy be kell meríteni az embereket. De ők sem Keresztelő János nevében keresztelnek. És ha van itt valaki, aki valamelyik karizmatikus gyülekezethez tartozik, és látta az ottani szokást a kereszteléssel kapcsolatban, ők sem Keresztelő János nevében keresztelnek. Mindnyájan Jézus Krisztus nevében keresztelünk. A keresség bennünket Jézussal köt össze, és általa Jézusé leszünk. Akárhogy történik a keresztelés. Ha valakit bemerítenek, ha valakire ráöntik a vizet, vagy ha más módon, görög katolikusoknál szokás, hogy egy keresztet rajzolnak a kereszt vízzel a gyermekre. Ha más módon is történik, a keresség bennünket Jézussal köt össze. A keresztség által Jézus nagy családjának a tagjai leszünk. El kell mondani, hogy az Ószövetség népe is keresztel. Ha valaki idegenként kerül be az Ószövetség népe közé, akkor nem lehetett csak úgy izraelita, hanem hosszabb időt kellett eltöltenie. Amikor megfigyelték, amikor ő is megfigyelte a gyülekezetet, és eldöntött, hogy végleg hozzájuk akar-e tartozni. Jézus korában az volt a szokás, hogy megkeresztelték az ilyen prozelitákat. És a keresztelés által az ilyen emberek a gyülekezet tagjaivá lettek. Keresztelő János keresztségében az volt a speciális, hogy ő a megtérés keresztségét hirdette. Tehát az, hogy vallják meg a bűneiket, és ha megvallották a bűneiket, akkor hirdette nekik a bűnöknek a bocsánatát. Aki Keresztelő Jánosra tekintett, az már a ruházatából is láthatta, hogy ő proféta. és ő magát Jézus Krisztus útkészítőjének tartotta. Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított a jótékonykodásnak, a tiszta erkölcsös életnek, és a törvény engedelmes megcselekvésének. Olyanokat mondott, hogy ha van több ruhátok, adjátok oda a szegényeket. A katonák ne nyomorgassák a népet. És Herodesnek az uralkodónak. Megmondta, hogy paráznosság, ahogy él, és ilyen parázna módon nem lehet élni. Rendkívüli erkölcsi szigorúsága volt. Meg volt róla győződve, hogy csak egy tiszta nép fogadhatja megfelelő módon a messiást. Keresztelő János tanítványai böjtöltek, imádkoztak, mindenféle módon kifejezték, hogy milyen fontos a számukra, hogy szent élettel fogadják a messiást. A hívő embereknek három típusa létezik. Az egyik a tisztaságra törekvő, a bűntől elkülönülő. Ilyen volt Keresztelő János. A másik az elfogadó szeretetet hirdető. A harmadik pedig Jézus volt, majd erről beszélek a legtöbbet. A Keresztelő Jánosi vallásosság azt jelenti, hogy valaki tisztán tartja magát a bűntől, igyekszik erkölcsösen élni. Keresztelő János kora is egy zűlött korszak. Ha látjuk, hogy milyen intő szavakat mondott Keresztelő János, akkor ez világos a számunkra. A nagy proféta néven nevezte a bűnt, és vállalta a következményét, mint halálig. Nem ismert meg a kovács. Mindenkinek a szemébe vágta a bűnét. És ha ennek az volt a következménye, hogy bebörtönözzék, és a fejét levágják, akkor sem hátrált meg. Saját küldetésének tartotta, hogy le kellett lezni a bűnt, néven kell nevezni, mert ezzel segítjük az embereket, hogy tisztán tudjanak élni. Teológus korom óta látom, hogy milyen hatalmas támadás zajlik az erkölcsről való beszédelmet. Hogy hányszor kinevetik, hogyha valaki olyan módon néven nevezi a bűnt, mint ahogy Keresztelő János. Elavultnak és idejét útnak tartják, hogyha valaki egy bűnt megnevez. Az ilyen erkölcsi prédikáció a felesleges szócséplésnek a szinonimája lett. Mert azt remélték, hogy a fejlődés, az igazságos társadalom, vagy az oktatás által feleslegessé válik az erkölcsi szabályok megtanítása. Hogy mondjak csak egy példát. A mai világban is panaszkodnak rá a lelkész kollégák, hogy az iskolákban, az erkölcstanoktatásban, ahelyett, hogy megtanítanák nagyon-nagyon sok életpéldával, hogy mi a jó és mi a rossz, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, ahelyett az erkölcs tanulva játszanak. Vagy valami más csinálnak, személyiségfejlesztést nem tudom. Pedig nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyerekeink megtanulják már kicsi korban, hogy lopni bűn. Vagy jó az egy vállalkozónak, hogyha elmegy hozzá egy munkatársa, és az elviszi tőle a címjegyzéket? Mert azzal a címjegyzékkel dolgozott, és úgy érzi, hogy ő megszerezheti az ügyfelek címjegyzését. Jó ez? Egy olyan nagy támadás van az erkölcsi beszéd ellen, hogy ez felesleges, hogy nem jó. Ne beszéljünk a bűnről, ne mondjuk azt a gyerekeknek, hogy van bűn, meg van rossz. Gondoljunk csak arra, hogy majd valahogy a gyerekek maguktól rájönnek arra, hogy mi a jó, meg mi a rossz. De nem jönnek rá. Meg kell tanítani neki. El kell magyarázni neki. A második fajta nevelés az, amikor valakik arra nevelik az embereket, hogy el kell fogadni a másik ember. El kell fogadni a másik ember olyannak, amilyen. És az elmúlt évszázad közepe óta létezik egy ilyen pozitív gondolkozásmód, hogy majd az emberek a belsőjükből vezérelve fogják a jót választani. Ez egy nagyon fontosnak, nagyon hangsúlyosnak tartják, hogy nem kívülről kell megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz, hanem mindenki belülről vezérelve majd tudni fogja, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt mondják, hogy a zord erkölccsel szemben az a fontos, hogy a másikat szeretetteljesen fogadjuk el. És majd, ha szeretjük a másikat, akkor a szeretetnek a légkörében abba fogja hagyni a bűnt, és nem fogja a rosszat tenni. Sokszor hivatkoznak rá, hogy Jézus Krisztus is így tette. Megbocsátotta a bűnöket, irgalmas volt. És ez igaz is. Az elmúlt évszázad közepétől kezdve elkezdték fellazítani az erkölcsi szabályokat. Azt mondták, hogy hát a fiataljaink, ha nem akarnak összeházasodni, hát ha költözzenek össze. És ne bélyegezzük meg őket. Azt mondták, hogy valamit kipróbálnak, aztán ha nem megy az együttélés, akkor majd házasságkötés nélkül még újra megpróbálhatnak. És ez nem lett igaz. Nézzük meg az interneten, szakemberek mondják, hogy nagyobb arányba válnak azok, akik a házasság előtt együtt éltek, mint azok, akik a házasság előtt nem éltek együtt. Mindenki azt mondja, amikor ezt hallja, hogy megbotlott a nyelven fordítva mondtam. Mert fordítva lenne a logikus, de nem így van. Hanem úgy van, hogy akik a házasság előtt nem éltek együtt, azok kisebb arányba válnak, mint azok, akik a házasság előtt együtt élnek. Ez egy válási rizik. Azt mondták, hogy ne kriminalizáljuk a drogozást. Hát az alkoholt se kriminalizáljuk, a cigarettázást se kriminalizáljuk, a drogozást se kellene, legalábbis a könnyű drogokat. És ha valaki az ellenkezőjét mondta, akkor azt felelték rá, hogy ne bántsuk a fiatalokat. Engedjük, hogy szabadon éljen. Mert a szabadság a legfontosabb. Így mondtam. Az a kérdésem, hogy vajon ennek a hatására egy konfliktusmentes világ jött létre? Azt tapasztaljuk, hogy a sok-sok engedékenységünk következtében a mai fiatal generáció konfliktusmentesebben él? Nem. Az iskolai lövöldözések meg a sokféle pszichés probléma mind arra mutat, hogy egyáltalán nincs rendben az életük. Sőt, azt látjuk, hogy nagyon sok szorongással, nagyon sok problémával küzdenek. Tegnap este, ahogy készültem, valahogy úgy éreztem, hogy még valamit el kell mondanom ezzel kapcsolatban. De nem tudtam, hogy mit. És akkor leültem, és néhány könyvet elkezdtem lapozgatni, és kerestem valamit, de úgy gondolom, hogy Isten megmutatta, nem tudom miért, nem tudom kinek szól, de hagyd mondjam most el ezt a példázatot Gyökös Imrétől. Felolvasom, hogy egyszerű legyen. Valaki csengetett, bemutatkozott, köszönt, és azt mondta, félek, egyre csak szorongok, mintha vas abroncs szorítaná össze a mellem, különösen éjjel. Orvosa tud rólam? Tud. Már mindenféle nyugtatóval kísérleteztünk, és csak ideig óráig használ, míg elkáborog. Ha elmúlik a hatásuk, újra és újra visszatérnek a szorongásaink. Elmondta neki, mitől fél? Nem. Alig, ha tudtam volna tárgyasítani, nem értette volna meg. Azért keresett fel, mert feltételezi, én megértem? Azt hiszem, igen. Ha meghallgat, elmondom. Nos, én mostanában a dantei emberélet útjának a felén ismertem meg Jézust és az ő evangéliumát. Cseklő Botló követője lettem Jézusnak. Megidézett a lényege és a tanítása. Ám azt is meg kell vallanom, meglehetősen viharos fiatalkori élet után találtam rá, vagy ő én rá. Boldog hónapok voltak ezek az elsők. Az elmúlt nyáron egy álmatlan éjjelen azonban rám zuhantak régi bűnei. Különösen egy, amelyet egyik barátnőmben szemben követtem el. Tragikus következménye lett. Akkor rándítottam egyet a vállamon. Most embertelenül kínosz, amit vele tettek. Dolgozni aludni sem tudok. Úgy érzem, méltatlan vagyok arra is, hogy az úrasztalához menjek, vagy akár imádkozzak. Csak szavakat mormolok, mintha kavicsokat dobálnék az égre, visszahullnak a fejemre. Az ige hirdetésre sem tudok figyelni, ha tudok is, agyonlapítanak. Egyre csak azt gyötör, hogy képtelen vagyok visszamenni a múltba, és azt, amit elkövettem, nem tudom jobbá tenni. Erre a kínra nincs gyógyszer, nincs megoldás, nincs bocsánat, ez őrít meg. Csak a meg nem bánt bűnre nincs bocsánat, és ön Isten előtt is, keservesen megbánta, amit valaki ellente. Megbántam, szüntelen bánom, de nem tudom jóvá tenni. Hogyan menjek vissza a múltba? Valaki tud? Kicsoda? Időgépe van? Nem. Az idő ura, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega, Számára nincs múlt és jelen. A jövő is ő. Már ismeri a nevét. Ő a vagyunk. A vagyunk, aki vagyunk. Ezt Mózes mondta az égő csipkebokorból. Most önnek mondja. És amíg így gyötrődik, megbánt bűne miatt, az ő a múltban eltörli. Ha legközelebb a szentjegyek vételével él, köszönje meg neki. Látom, könnyes a szemem. Hadd idézem Jézust. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Évek óta nem tudtam sírni. Akkor így is mondom. Boldogok, akik már sírni tudnak, mert csak azokat lehet megvigasztalni. A Péter így megtörölte a szemét, és felállt. Kissé tétovázott, induljon, ne induljon, aztán megszólalt. Ne vegye tolakodásra. Ismerjön ezt az érzést. Féltön valaha? Igen. Sőt, pániknak is mondanám azt, ahogyan féltem. A bombázások alatt 1944-ben. Nem olvasom tovább a történetet, ennyit szerettem volna elmondani. Hogy vegyük nagyon komolyan, hogy igen, a bűnnek van következménye. Ha mi nem hirdetjük, nem tanítjuk meg a gyermekeinknek, hogy van bűn, és elkövetnek olyan bűnt, ami később nyomorítani fogja az életüket. Ilyen következménye lesz a bűnünknek. Jézus se nem olyan volt, mint Keresztelő János, se nem olyan volt, mint most mi vagyunk. Hanem a Jézus a harmadik típus volt. Jézus nem azt hirdette, hogy nem kell az erkölcsi szabály, hanem azt, hogy meg lehet bocsátani az embereknek, és megbocsátott annak is, akit mindenki meg akar kövezni. De nem mondta azt, hogy nincs bűn. És azt sem mondta, hogy nem számít a bűn. Hanem azt mondta, hogy meg lehet bocsátani a bűn. Ő is tudta, hogy a vámszedőknek a pénzügyei tisztátalan dolgok. De segítette a vámszedőket arra, hogy ebből a tisztátalanságból megtérjenek, és új életre szülessenek. Jézus nem azt tanította, hogy nincs bűn, hanem meghalt a Golgotai kereszten, hogy elvegye a mi bűneinket. Hogy ne a bűnök irányítsanak, hanem megszabadulhassunk a bűnátkától. Jézus nem azt tanította, hogy nincs különbség jó és rossz között, hanem azt mondta, hogy még a legjobb ember se juthat be a maga elejéből a mennybe. Egyedül csak akkor, ha hisz benne, és akkor Jézus majd örök életet ad neki. Azt mondta, hogy az erkölcsösnek és a bűnösnek egyformán a megtérésre van szüksége. És ha nem tér meg, akkor még a legjobb ember is a kárhozatra jut. Kedves ünneplő család! Gondoljátok végig, hogy ti mire nevelitek a gyereketeket. Megmondjátok a gyereketeknek világosan, hogy mi a bűn, mi a jó. Aki nem mondja meg a gyerekének, becsapkod. Az olyan, mintha úgy adná a kezébe volánt, hogy nem tanítja meg a közlekedési szabályokra. Az élet országútján is vannak közlekedési szabályok. Aki szülőként erre nem tanítja meg a gyerekét, becsapja. Vagy úgy nevelitek a gyereketeket, ami a mai világban nagyon modern, hogy fogadjunk el minden Nézzük el a bűnt. Ne beszéljünk a rosszról, a jóról beszéljünk. Ösztönözzük mindig az embereket, és majd a jó valahogy utat tör az életükbe. Létezik az életnek ez a nagyján, mint áttak. Majd magától a gyerek rájön. Sok mindenre jön rá a gyerek, akinek van gyereke, az tudja, hogy a gyerek sok mindenre jön rá. Kicsi gyerek, ha megtalálja a gyupát, hamar rájön, hogy hogy lehet vele játszani. De a jóra ritkán szoktak rájönni a gyereket, nem? Meg kell átolnítom. De leginkább arra tanítsátok meg a gyereketeket, hogyha már rájött, hogy van bűne, akkor Jézus Krisztushoz mehet, aki tud bűnbocsánatot adni és kegyelmet. Mert nincs bűn nélkül való ember. Keresztelei János a legnagyobbak közül való volt, neki is volt bűne. És aki olyan harsányan hirdette, hogy térjenek meg a bűnökből, annak is volt bűne. Nekem is van, mindnyájunknak van. De az evangéliumnak a nagy bátorító tanítása, hogy ezekkel a bűneinkkel oda mehetünk az élő Istenbe. Én bűnbocsánatot kérhetünk tőle. És akkor lehetőséget ad arra, hogy szorongás, félelem, kétségbeesés nélkül élhessük az életünket. Erre tanítsátok meg a gyermeketet. Van egy szép énekünk, ami így hangzik, törvényednek eleget, bűnös ember nem tehet. De Jézus eleget tesz a mi bűneinkért. Bűnbocsánatot adott, és örök életet. Ámen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te meghaltál a mi bűneink miatt. Elvetted a Golgotai kereszten a mi bűneink büntetését, hogy örök életünk és üdvösségünk legyen. Légy áldott ezért. Köszönjük neked, hogy te szeretsz. Méltatlan voltunk ellenére is. Könyörgünk a mi gyermekeinkért, hogy hagyj ismerjék meg a különbséget a jó és a rossz között. Hogy tudjanak a te utalon járni, akaratodat követni. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Most különösképpen is könyörgünk egy testvérért, aki kórházban fekszik. Köszönjük, hogy 101 néhány esztendőn keresztül megtartottad, és kérünk, hogy most ezekben a válságos napokban légy a támasza, te légy a segítője. Azt akarod, hogy felgyógyuljon, kérjük szépen, hogy légy irgalmas hozzá. Ha pedig elkészítetted az időt a számára, akkor kegyelmes ember magadhoz ő. Imádkozunk hozzá, Úrunk, az egészségükben dolgozókért. Kérjük, hogy te légy az ő segítségük is, a támaszunk. És kérjük, könyörgünk, hogy áld meg az előttünk lévő evangelizációt, és segíts, hogy ezzel az evangelizációt hogy hirdethessük a te erőddel, a te útmutatásod szerint a megtérés igényét. Kérjük szépen, hogy méltatlan voltunk ellenére, hallgass meg bennünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi kenyerünket add meg nékünk ma, meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.